Folytatjuk Szabó Annával, a Növekedéspontú vezető szerkesztőjével. Most már átmegyünk az élelmiszeriparra, annak versenyképességére, és ezzel kapcsolatban megjelent nálatok egy cikk, ami próbálta összehasonlítani, hogy miért versenyképesebb esetleg a nyugat-európai élelmiszeripari termelés a magyarnál, vagy éppen a lengyellel összehasonlítva milyen számadatok jönnek ki. És hát amikor a boltba jár az ember, akkor látja, hogy jobban drágultak a magyar élelmiszerek, a Magyarországon értékesített élelmiszerek, mint máshol. Valahogy így jön ki mindig a matek az elmúlt hónapokban. Mire vezetik vissza, vagy vezeti vissza a szakértő ezt?
Csalt Magdolna közgazdász professzor publikáltam most nálunk egy nagyon érdekes elemzést a magyar versenyképességről. Ugye ez mindig, ezek a versenyképességi listák, rangsorok mindig annyira szubjektívnek és távolinak tűnnek, hogy szinte értelmezhetetlen a hétköznapi emberek számára. Na most itt van egy pillanat az élelmiszeriparon belül, hogy most ekkor,
most értjük.
Itt értjük azt, hogy mit jelent az, hogy valami versenyképtelen, hogy miért nálunk a legmagasabb az élelmiszer infláció. Ez most itt egy ágazaton keresztül szemlélve tökéletesen látható, hogy mi az, ami a versenyképességi javításhoz miért elképesztően fontos. Csat Magdolna ebben az egyébként az élelmiszeriparral és az árakkal kapcsolatban nagyon sok elemzést publikáltuk. Most ezt a legutolsót gondoltam, hogy a legfrissebb, ezzel tudnánk foglalkozni. Amit kiemelendő, hogy Magyarországon a GDP-hez a hozzáadott érték, az ipar súlya a nyugat-európai országokhoz képest magasabb. Nem csak nálunk, az egész régióban. Tehát nálunk 23-24% között van, Nyugat-Európában pedig már 20% alatt van. De mondom, ez az egész régióra jellemző, hogy nagyobb az ipar hozzáadott értéke a GDP-hez. Amerikában pedig ez a mi 23-as mutatunk, az csak 17%. Tehát nagyobb az ipar súlya a GDP-n belül, ugyanakkor az ipar termelékenysége sokkal alacsonyabb. Ezért is itt ágazatokra van szedve, hogy mekkora a termelékenységbeli különbség.
De ez hogyan ki egyébként? Mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyobb emeltek az erő benne, de mégse annyira működőképes.
Nyilván ugye azt szokták nézni, ez az átlagos mutató, hogy egy egységre, tehát egy ember egy munka órájára alatt mennyi értéket tud előállítani, illetve ami nagyon fontos, hogy a hozzáadott értéknek mekkora az aránya. Tehát minél magas, tehát nálunk emelkedett a termelésnek a mennyisége, de a hozzáadott érték aránya ezzel párhuzamosan csökkent. Most ez ugye többféle szerkezeti problémára is utal, de hogy az arányokra visszatérjek egy pillanatra, itt a termelékenységben, az élelmiszeriparban a termelékenység a német szintnek a fele. Tehát, hogyha ezt nézzük, ilyen bérek mellett, amilyen béreket Magyarországon fizetnek.
Miből áll ez össze? Magas energiaár? Nem kellőképpen alacsonyak az energiaköltségek? Nem elég jók a gyártósorok?
Igen, elsősorban az energia ráutaltság magasabb szintje. És ez most nagyon számított, ugye itt az energiaválság kellős közepén. Tehát az élelmiszer szektornak ugye óriási az energia kitettsége, tehát nagyobb, mint a nyugat-európai átlag, de ezt mondom, nem csak az élelmiszeriparra mondható el, tehát egyrészt az energia kitettség. A másik, ugye a hitelkamatok, tehát mi az, ami most minket jobban érintett, mint Európa többi részét. De alacsonyabb a versenyképesség. A hitelkamatok ugye magasabbak, amit már az előbbi blogban megbeszéltünk, hogy miért, ugye nálunk 13% az alapkamat, az Európai Központi Bank alapkamata 2,5%. A devizárfolyam is nagyon sokat ingadozott a tavalyi évben. Itt ennek a hatása is jól látható. Az import, az élelmiszer import is megbolygatta a piacot. Erről éppen itt a szünetben beszéltünk, hogy soha nem volt még ilyen magas a behozott gabona és napraforgó olaj, illetve olajos magvak Ukrajnából kényszerült behozni az ország nagyon nagy mennyiségeket, de egyébként Romániából, Szerbiából is importált Magyarország a tavalyi aszály miatt. És ezek teljesen megbolygatták a hazai termelőknek a piacát. A következő pedig Igen, az energiaárak magas kitettségét már mondtam, és a termelői árak így összességében, tehát a termelőknek a költsége rengeteget növekedett, 50% körüli a növekedés a termelői áraknak az emelkedése. Na most ez Nyugat-Európában kisebb mértékű volt.
Hogyan lehetne ezen vajon csökkenteni? A gépsoroknak a modernizálásával, további modernizálásával, földgáz kitettségnek a csökkentésével, alternatív energiarendszerekkel, hogyan csinálják a nyugat-európai nagy cégek?
Hát nyilván itt valószínűleg tehát nagyon sok felől meg lehet ezt a kérdést nézni, de az egyik a beruházásoknak a támogatása, és a beruházások minőségének a támogatása, és ugye erre most több hitelprogramot is bejelentettek, ezeknek valószínűleg lesz is hatása, és a Magyar Nemzeti Banknak a korábbi növekedési hitel programjai is kifejezetten jók voltak. Tehát ezeknek a hatása, ugye 2015-16-17-ben indultak ezek a programok, és ezeknek a hatása, illetve már akkor mentek ezek a programok, és a hatásuk most fog majd jelentkezni, tehát nyilván ezeknek egy késletetett hatása van. Muszáj ezekbe a beruházásokba kedvezményes hitellel fektetni, hiszen most a piaci kamatok nagyon magas. Muszáj az államnak valamilyen szinten kamattámogatást kieszközölnie, és akkor így a beruházásokat, gépsorokat, energiahatékonyságot ezzel lehet támogatni, és ez az egyetlen egy módja, hogy most per pillanat ebbe így bele tudnak szólni központilag.
Ez már elegendő egyébként, hogy élelmiszeripari cégek fejlesztenek, energiaintenzív ágazatoknál csökkentik ezeket a költségeket, vagy úgy amblok az egész termelői szektort át kéne alakítani. Itt arra gondolok, hogy rövidebb élelmiszerutak, jobb beszállítók, nagyobb verseny a termelőknél, hogy mondjuk egy-egy régióban akár ne lehessen kvázi zsarolási tényező, hogy valaki egyeduralkodó bizonyos szempontból, bizonyos termékeknél a piacon. Ezen a téren is kéne javulni?
Hát azért nagyon kíváncsi leszek, hogy a gazdasági versenyhivatal ugye elindított egy vizsgálatot, hogy az élelmiszeripari ágazaton belül a szereplők között mekkora a verseny. Kíváncsiak, hogy mire fognak jutni. Ugye, hogy volt-e kartellezés bizonyos termékeknél, vagy volt-e valamilyen összejátszás a fogyasztóknak a rovására. Az is nagyon érdekes, hogy pont tegnap vagy tegnap előtti hír, hogy nagyon sok feldolgozó, illetve terméktanács kéri azt, hogy az ársapkákat töröljék el. Nyilván itt amit az ársapkákon veszít a kereskedő, az a többi termékre ráteszi. És az is nagyon fontos, hogy kiemelték azt, hogy ez egy szociális intézkedés. Tehát itt nyilván, hogy 6 termékre rátették ezt az ársapkát, valamilyen szinten főként az alacsonyabb keresetűeket, illetve hát a nyugdíjasokat szerették volna megóvni az inflációtól, de a nyugdíjasokat érintő infláció még mindig 26%-os volt decemberben, és ez valószínűleg még januárban is emelkedni fog, tehát a tetőzés az valószínűleg februárban várható. Tehát ez a fogyasztói kosár, itt mindenképpen volt egy ekkora ár emelkedés, miközben ugye a nyugdíjak 15%-kal emelkednek idén. Nyilván majd lesz egy pótlás is, de egy biztos, hogy akárcsak Nyugat-Európában itt is van az alacsonyabb jövedelműek körében egy megélhetési válság.
Én magam majd egyébként, amikor boltba járok, akkor kialakítottam a zsömleindexet, meg a vaiindexet, mert hogy ezeket tudja az ember napira figyelni, és az, hogy egy kisboltban egy zsömle persze picit más minőségű, picit más, de 239 forint, egy másikban pedig 75-85 forint, hát az nálam a lehetetlen kategória, hogy lehetett háromszoros árat kihozni, de van ekkora különbség egyébként boltok és kisebb és nagyobb boltok árai között. Ez csak az élelmiszeripari cégeken múlik szerinted, vagy erre azért, ahogy említetted, rájátszhattak a kereskedők is? Tehát, hogy bizonyos területeken nyilván nincs annyi boltsűrűség, erőfölénnyel tudtak sokszor tárgyalni a termelőkkel, hát most nem tudom, hogy ez így van-e még mindig, de sokszor a bolthálózatok komolyabb árengedményeket ki tudnak csikarni, aztán azt nem mindig érvényesítik a fogyasztók felé. Találhat bőven valamit a gazdasági versenyhivatal?
Nagyon érdekes, hogy ezt a tegnapi közleményt, amiben kérik az álsapkáknak az eltörlését termelők, kiskereskedők is aláírták, sok kiskereskedő is aláírta. Tehát itt arról van szó, hogy ezeket a veszteségeket a kisboltok sokkal nehezebben tudják elviselni, és több ezer kisbolt került bajba, vagy akár be is kellett zárnia. Tehát ezt az egész versenyt nyilván a nagyobb és az erősebb kereskedelmi láncok bírják jobban, és ennek is köszönhető, hogy ugye itt az utóbbi hetekben megjelentek először, hogy a Lengyelországban lehet olcsóbban vásárolni, aztán Románia, tegnap most már olvastam egy olyat, hogy Nagy-Britániában is Aldi vagy Lidl, ezt mindig keverem, ugyanaz a fogyasztói kosár olcsóbb volt, miközben ugye a bérek pedig más színvonalon vannak. Tehát ezek azok a tényezők, amik most mindenki, hogyha bemegy egy boltba, látja a különbségeket, és itt el lehet gondolkodni azon, hogy egyébként nagyon jó fejlesztési programok indultak. Mondom, most ez a Baross Gábor program, ami a héten startolt el, illetve a jegybanknak is nagyon jók voltak ezek a növekedési hitelprogramja, tehát azért látszódik itt a szándék arra, hogy a versenyképességen javítsanak. Azért ezt mindenképpen hozzá kell tenni.
Hát reméljük, hogy majd előbb-utóbb, ha megtörténik ez, akkor érzékelhető majd a fogyasztói árakban is, és a versenyképesség területén is. Szabó Annával, a Növekedés.hu vezető szerkesztőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát, meg persze jó hétvégét.
Köszönöm szépen.